Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Elindult a 2019-es általános felsőoktatási felvételi eljárás, február 15-ig lehet jelentkezni a szeptemberben induló alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre. A felvételizők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, 3-at díjmentesen. Az eljárás menetéről a hivatalos honlapon, a felvi.hu oldalon közzétett tájékoztatóban olvashatók részletes információk, amelyek várhatóan január végéig frissülnek. Jelentkezni is kizárólag a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben lehet. A jelentkezéseket legkésőbb február 20-a éjfélig kell hitelesíteni, ügyfélkapunk keresztül vagy az e-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával. Alap- és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszer működik, a tanulmányi és érettségi pontok maximum 400 pont mellé, különböző jogcímeken legfeljebb 100 többletpont kapható. Mesterképzésen legfeljebb 100 pont szerezhető, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg és teszik közzé ugyancsak a felvi.hu oldalon. A jogszabályi minimális ponthatár változatlan, az alap- és osztatlan képzéseknél 280, felsőoktatási szakképzések esetében 240, mesterképzéseknél pedig 50 pont. A ponthatárokat várhatóan július 24-én hirdetik majd ki. Egyes szakoknál egyébként jóval alacsonyabb előzetes ponthatárt hirdettek meg az előző évihez képest. A korábbi 428-as ponthatárt többek között a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint az emberi erőforrások esetében is levitték 400 pontra, de a jogászképzés előzetes ponthatára is 460-ról 440-re, a kommunikáció és média tudomány ponthatára pedig 455-ről 440-re módosult. A Budapesti Corvinus Egyetemet a jövőben egy állami alapítású közhasznú alapítvány működteti tovább. A cél az, hogy a Corvinus a világ 200 és Európa 100 legjobb felsőoktatási intézménye közé kerüljön. A Corvinus átalakításának egyik kulcsfontosságú eleme lehet például, hogy átalakul a képzési struktúra, a jelenlegi 3+2 vagy 3,5+2 év helyett egyes szakokon 4 éves alapképzési programot és 1 éves mesterképzési programokat hirdetnek meg. Ezek a képzések várhatóan 2020-tól indulnak majd. Márciusra kell kialakulnia a Budapesti Corvinus Egyetem új struktúrájának, és az egyetem júliustól működik alapítványi formában, mondta az átalakításon dolgozó testület vezetője. Csák János azt is hozzátette, a Corvinus Egyetem működésében 2019-ben még nem lesz semmilyen változás, 2019 második felében pedig a szülők, hallgatók és oktatók számára is átláthatóvá teszik a 2020-tól tervezett változtatásokat. A felvételi szisztéma nem változik, az intézmény marad az állami felvételi rendszerben, 2020-tól is ugyanannyi hallgató tud majd ingyenesen tanulni az egyetemen, mint most. A jelenlegi állami finanszírozott helyek helyett viszont Corvinus ösztöndíjak lesznek. Csák Jánossal, a Corvinus Egyetem megújulásáért felelős projektszervezet vezetőjével beszélgettem.
Magában a működésben, tehát az egyetem működésében 2019-ben még nem lesz semmilyen változás.
Tehát mondjuk most jelentkeznek és most felvételiznek, mert ugye közelít a felvételi jelentkezések határideje, az még a Corvinus Egyetemre is ugyanaz szerint a szisztéma szerint.
Teljesen ugyanazon szisztéma szerint, hogy év második felében fogjuk előkészíteni, hogy mind a szülők, mind a potenciális hallgatók számára, illetve az oktatók számára teljesen átlátható módon lehessen látni, hogy milyen ütemezésben mi fog történni 2020-ban. Számunkra a hallgatók, a kiváló hallgatók, akik bejönnek, és a kiváló végzettek, akik kimennek, ez a legfontosabb. Az ő elégedettségük a legfontosabb.
De akkor véletlenül a felvételi szisztéma sem változik, tehát azért nagyjából ugyanazok a ponthatárok és ugyanazok a felvételi követelmények lesznek érvényesek majd az alapítványi formában működő Corvinus Egyetemen, mint a mostani Corvinus Egyetemen?
Terveink szerint a Corvinus benne marad az állami felvételi rendszerben, ugyanúgy, ahogy például, hogyha valaki Oxfordba jelentkezik, vagy a Harvardra, az is a magyar állami felvételi rendszerben megszerzett pontok, vagy kvalifikációkat kéri el. De ő is hozzáteszi a magáit. Például nálunk ez nem dívik, de például a nyugati egyetemeken úgy van, hogyha valaki jelentkezik, akkor a pontjai mellett, meg a tanulmányi teljesítménye mellett kell egy vagy két ajánlólevél osztályfőnöktől vagy szaktanártól, kell motivációs levél, miért akar oda járni a hallgató. Tehát a felvételi rendszert és a kiválasztási rendszert lehet finomítani. De a lényeg, hogy 2019-ben sem a felvételi, sem a pénzügyi körülményekben ösztöndi, ingyenes helyek, semmiféle változás nem lesz, és 2020-tól is meglévő lehetőséget, például, hogy hány hallgató tud ingyenesen tanulni, ugyanannyi fog tudni tanulni.
Továbbra is lesznek ingyenes helyek, ugye, mert ezzel kapcsolatban is volt egy polémia, meg voltak ezzel kapcsolatos sajtóhírek, hogy megszűnik ingyenes oktatás a Corvinus Egyetemen. Ugye Corvinus ösztöndíjak lesznek a mostani állami ösztöndíjas helyek.
Így van, sőt, mi több, a jelenleg meglévő kiválósági és szociális ösztöndíjat, hogyha nekem sikerül elfogadtatnom, akkor ki fogjuk egészíteni úgynevezett társas tevékenységek értékelését biztosító ösztöndíjakkal. Ugyanúgy, ahogy ez bevett szokás, szinte a világon mindenütt, hogyha valaki a közösségért tesz valamit, az épp olyan elismert dolog, mint hogyha a tanulmányi, vagy akár rászorultsági...
Egyébként külföldi egyetemeken
markánsan figyelem. És ugye, de miért csinálják ezt? Azért, mert azt akarják, hogy a hallgatóknak az egyetemi évek jó élmény legyen. Legyen foci csapat, énekkar, kosárlabda csapat, és a többi, mert aki jól érezte magát, az később, amikor a szorgalma, a tehetsége, vagy a szerencséje okán megengedheti magának, akkor az fog eszébe jutni, hogy segítse az alma máterét.
Hát ugye ezek a bizonyos alumni programok, aminek külföldön nagy hagyománya van és múltja van, valamiért nálunk ez nem gyökeresedett meg, vajon miért?
Hát ez jó kérdés, valószínűleg súlyt kell helyezni rá. A szakkollégiumi rendszerben van ilyen, tehát a szakkollégiumok azok próbálnak gyűjteni a korábbi hallgatóktól. Ugye Magyarországon azért...
De talán nem is kell gyűjteni, hanem vannak felajánlások. Tehát mondjuk, aki a Harvardon végzett és egy nagyon sikeres üzleti karriert futott be, az mondjuk rendszeresen támogatja az ő egykori alma máterét.
Ez
mindenféle gyűjtés nélkül.
Rendszeresen is, vagy egy-egy juttatásra, ez nálunk is működik, tehát minden egyetemen van olyan, csak keveset tudunk arról, hogy egy alapítvány vagy egy magánszemély megvásárol egy kísérleti berendezést, vagy az orvosi egyetemen valamilyen orvosi berendezést. Nem mondom azt, hogy nincs, de az elmúlt 30 évben a tőke és vagyonfelhalmozás még nem ért el olyan mértéket Magyarországon, hogy az emberek erre gondolják. Én azt remélem, hogy ennek az egyetemnek a sikere meghozza azt, hogy mind kutatási pénzek, mind pedig a világból mindenhonnan rekrutált önköltséges hallgatókból egyre nőni fog a bevétele. De arról van szó, hogy kell egy olyan vagyontömeg, amelynek a hozama biztosít bizonyos bevételt ezekre a célokra. Ha készpénzt kap az egyetem, azt is befekteti részvényekbe, állampapírokba, ingatlanba, úgy, ahogy minden ilyen endowment vagy alapítvány teszi a világon. Az, hogy az állam hogyan fog dönteni, hogy készpénzt tesz be, és akkor azt mondja, hogy csak magyar papírba lehet befektetni, állampapírba vagy másba, vagy milyen befektetési politikát enged. Az egy akkori döntés lesz. Ezért szerintem minden olyan hír, ami összegszerűségre vagy a portfólió összetételére vonatkozik, az igen, csak spekuláció.
A lényeg az, hogy mindenképpen ahhoz, hogy rangos külföldi professzorokat nyerjen meg az egyetem, és foglalkoztasson, ahhoz nyilván több pénz kell, mint a jelenlegi működési költség.
Igen, ennek az alternatíváin dolgoznak most a kollégáim. Valóban úgy van, hogy nekünk ki kell lépnünk erre a versengő piacra. Ugye én szociológiát végeztem, és ott van egy ilyen hüvelykúj szabály, hogyha egy bármilyen közösségbe 20% alatt van valamely rész, akkor a 80% szabályai érvényesülnek. Amint ez a 20% fölé megy, akkor elkezdődik egy keveredés, és kijöhet egy jobb elegy. Most ezért gondoljuk úgy, hogy minél inkább nemzetköziesítsük nem csak a hallgatói kört, hanem a tanári kört. És most ebbe beleértem persze azokat a magyar professzorokat vagy tanárokat, akik valahol külföldön dolgoznak és jó eredményeket értek el. Annak érdekében, hogy a nemzetköziesítés az ne csak azt jelentse, hogy angolul is tanítunk, hanem egyáltalán a légkör, az a nemzetközi légkör jöjjön létre, amit hogyha a hallgató egyébként majd kilép az egyetemről és bekerül egy multikörnyezetbe, az a természetes közege legyen, úgy érezze, hogy úszik, mint hal a vízben. Ezt mindenképpen közelítenünk kell a legjobb szinthez. Ennek vagy az a módja, hogy rengeteg kiváló hallgató fog jelentkezni hozzánk, és akkor növelni kell a tanári létszámot, vagy pedig a mostani kell változtatni. És ennek, ugye, ahogy mondta, valóban van költsége. Mert ugye valahonnan el kell őket hozni, ahol valamennyit keresnek. Én úgy gondolom, hogy megvan a potenciál a Corvinusban, hogy egy-két kiválósági központ létrejöjjön. És ennek egyébként az az egyik kulcsa, hogy az, ami ma megy a világban, társadalomtudományokban, most ebbe a menedzsmentet is, tehát a vállalatvezetést is beleértem, hogy megpróbálnak úgy, ahogy az élet is multidisziplináris, már a képzésben is ilyeneket létrehozni. Tehát például szociológiát, számítástudománya, computer science-el együtt oktatnak. Nálunk is van erre egy példa, például a Pázmányon a bionika szak, ami technológia és biológia együtt. Tehát egyszerűen akkor tudunk mi bekerülni ezekbe a nemzetközi hálózatokba, hát hálózatokról beszéljük, például ilyen a hálózattudomány, ami gyakorlatilag egy fölkeményíti a társadalomtudományi tudást. Tehát ez az ambíciónk. Valóban a világszínvonal az ambíciónk, mert ugye a hallgatóinknak a világszínvonalon kell megfelelni. Ha ide elmegy mondjuk a Morgan Stanleyhez dolgozni, vagy a BlackRockhoz, nem fogják azt mondani, hogy majd lejjebb eresztjük a lécet, mert itt egy magyar dolgozik. Nem. Ugyanazon a szinten kell lennünk.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!